Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe, és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, derül ki a pénteki magyar közlönyből. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a NAV szakemberei egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetését kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Több mint 1000 a szerdai venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma, a helyi hatóságok közel 3500 sérültről tudnak. 50 000-nél is több az eltűntek száma a dél-amerikai országban. 17 ország kutató és mentőcsapatai vannak úton Venezuelába. Spanyolországban is nagy a forróság. Az ország egyes részein a hőmérséklet elérte a 45 Celsius fokot, és az éjszakai órákban sem hűl le a levegő, ami megnehezíti a regenerálódást. Több mint 200 haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával, derül ki a harmadik Károly Egészségügyi Intézet jelentéséből. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 Celsius fokot Németország délnyugati részén, a Zár vidéken. De az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. Vörös riasztást adta ki a hőség miatt Szlovénia és Horvátország több térségére is a hétvégére. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint a pollenterhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az utifűjé és a hársé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelent van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Thank you.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem említése méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ez hajdulás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
Ezt a szót ő alkotta meg?
Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei, tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az ön segítségével a könyv olvasója?
Most tekintete arra, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdunás határának ez a 10 000 katasztrális holnyi területe. 10 000 katasztrális holnyi területről van szó, amelyik az összhajdunási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább 2 alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vizes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások török korban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mint azonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 katasztrális holnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmelet csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárazság, az asszá jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küzdöttek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küzdködünk.
Nincs új a nap alatt.
Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz. Tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyár történetet gyűjteni. Márpedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő emberről szólt. De miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapszabetyárként élte itt az életét, tehát a betyártársadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetés, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni, hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdonánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás TSZ-esítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelőszövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben, jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szerepel itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
Igen, ugye őról írok itt egyébként.
Vidrószki Marci, 1837-1873.
Szó, így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdonánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, mosávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például, a pákász úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kiérjen a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadrugca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nádrengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen eljött és visszament a vátrába.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintett arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylő között. Erre a határrésze elsősorban az egri érsekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyabirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorban rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a sima, a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosra ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városra, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmiségre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agós kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Csak hát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, a tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, hogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművészember is, tehát ha borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért esetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetve ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképről többet beszélnek, azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
Igen, hát a színek világa, tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét, hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által, és a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben, az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi, és hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
kiknek a figyelmében ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a Rétséges Hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
Különleges oka nincsen. Egy jó 2 évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a 2 tényező eredményezte az, hogy most jött ki a nyomdából. De hogy kiknek ajánlhatnám? Én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határrészében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
Ez a kötet immár 3. kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
Több mint 30, 31 néhány.
És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
Megérintett most egy téma tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásolva, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a keze munkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is el, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet, műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még 1-2 kovács munkát kell elkészíteni.
Azt is önkészíti?
Beletél, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni, mostanában is dolgoztam.
Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is, nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre, ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
Beszélgetésünk végéhez közeledre térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálta kell látnia azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz. Nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezető egykori orvosprofesszor, aki csíkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem, és ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet, sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sáfárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sáfárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyiket sem, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt. Őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mint azonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne feledjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világon a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos, hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boszkó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszármazókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszinteséget és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt, egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záró imádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protase Rugambwa bíboros, taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
alapverse.
Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyet alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyaláng füst csíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után. Ágyú tűz torkára alvat seb szerint. Ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon. Nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában.
Eszteró István Jézus DNS-e című versét Babócsai Réka mondta el. Eszteró István romániai magyar költő, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának tagja, Végváron született 1941-ben. Általános iskolai tanulmányait Végvár településen és Gátalján, középiskolai tanulmányait Lugoson és Temesváron végezte. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Babes Bólyai Tudományegyetem filológiai korán magyar nyelv és irodalom szakon fejezte be 1965-ben. Újtusnádon, Resicabányán, Temesrékason, Bodófalván, Végvár településen, illetve a temesvári Elektromotor Líceumban és a Bartók Béla Líceumban volt magyar tanár 2003-ig, nyugdíjazásáig. 2023-ban jelent meg utoljára kötete a Lirikus epizódja címmel.
Thank you.
A nap imája.
Ima az őszinteségért. Atyánk, kérünk segíts, hogy házasságunkban mindenben őszinték legyünk. Szentelj meg minket igazságoddal, hiszen igéd maga az igazság. Őrizd meg a hazugságtól, és adj bátorságot a tiszta beszédhez akkor is, ha hibáztunk vagy szégyent érzünk. Taníts teljes átláthatóságra egymás felé. Adj felismerést az igazságra, és bátorságot Jézus nevének segítségül hívására. Ha múltbeli elhallgatások terhelnek minket, adj bölcsességet, hogy szeretetben rendezhessük. Hálát adunk, hogy szent lelked vezet az őszinteség útján. Amen.